Ha azonosítjuk az embertársunkat az ő nyomorúságával, megöljük őt. Nem csupán őt öljük meg, hogy igazából, hanem saját magunkat is. Ez a tézis, ugye, ez az, amiről ebben a hanganyagban fogok beszélni, hogy ha azonosítjuk az embertársainkat az ő nyomorúságukkal, megöljük őket. És nem csupán őket öljük meg, hanem saját magunkat is. Ez az úgynevezett ítélkezés, amikor elmarasztalóan gondolkodunk embertársainkról, amikor föléjük helyezzük magunkat, amikor büszkék vagyunk, amikor kevélyek vagyunk. Ugye kevésség az gyakorlatilag büszkeség, amelyben benne van az összehasonlítás, hogy összemérem magamat az embertársammal, és nyugtázom magamban, hogy én több vagyok, mint ő, én okosabb vagyok, mint ő. Látom az ő nyomorúságát, az ő hazugságait, és úgy imádkozok, mint a farizeus a templomban, hogy köszönöm, atyám, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. És rögtön fölé helyeztem magamat. Nem vettem észre azt, hogy bár nem vagyok olyan, mint ő, bizonyos tekintetben, más tekintetben, más vonatkozásban sokkal rosszabb vagyok, mint ő. Nem tudom, aki ismeri az evangéliumot, a mester szavait, tanításait. Tudja azt is, hogy van egy olyan példabeszéde neki, hogy bemegy a farizeus és a vámszedő a templomba. És a farizeus úgy imádkozik, hogy köszönöm, atyám, hogy nem vagyok ilyen, mint ez itt mellettem, meg a társai. Hogy tizedet adok mindenből, imádkozok, meg olvasom a Szentírást, meg társai. Tehát én sokkal jobb vagyok, mint ő, így imádkozott gyakorlatilag a farizeus a mindenhatóhoz. Ezzel szemben a vámszedő, ő verte a mellét, és lehajtotta a fejét, még arra sem találta méltónak magát, hogy felemelje a fejét. És csak annyit mondott, hogy könyörülj nekem, bűnösnek. És erre mondja Jézus, hogy a vámszedő megigazulva tért haza a templomból, nem úgy, mint a farizeus. Ennek a felvitelnek az a címe, hogy ha elmarasztalóan beszélünk, gondolkodunk embertársainkról, hogyha azonosítjuk őket, embertársainkat az ő tévedéseikkel, az ő bűnükkel, bűneikkel, az ő nyomorúságukkal, akkor halálra ítéljük őket és magunkat is, mert beleestünk a büszkeség, a kevésség bűnébe, csapdájába. Ők is elakadnak az úton még jobban, és mi is elakadunk az úton még jobban. Elmondom, hogy leginkább kiknél áll fenn annak a veszélye, hogy azonosítják az embertársaikat az ő nyomorúságukkal, az ő bűneikkel. Elsősorban az olyan személyeknél, akiknek a mindenható megnyitja a szemeiket, elveszi a szellemi vakságukat, és elkezdik a világot olyannak látni, amilyen ezt a földi életet. És persze, amikor az embernek elveszi a mindenható, persze ez ajándék, ezt hangsúlyozni kell, hogy ez ajándék, hogyha az Úristen elveszi a szellemi vakságunkat, megnyitja a látásunkat, az ajándék tőle. És arra jó, hogy lássuk a világot olyannak, amilyen, és a világban magunkat is olyannak lássuk, amilyenek vagyunk valójában, hogy meglássuk azt is, hogy miért van nekünk szükségünk az irgalomra, és az irányváltásra, arra, hogy Istenhez forduljunk. Az igazat megvalva, én a megtérés szót nem szívesen használom. Nem azért, mert bármilyen gond van el a szóval önmagában semmi gond nincsen, hanem azokkal a jelentésekkel van a gond, amit mi gyarló emberek, főképp a vallásos közösség ehhez a szóhoz társított. Hát emlékszem, hogy én amiket láttam a megtérés fogalom kapcsán, láttam a világban, hát számomra egyáltalán nem volt elragadó látvány. Nem tudtam megkívánni Isten országát, mert, mint mondtam egy korábbi felvételben is, a megtérés gyakorlatilag betérést jelent a legtöbb embernél, hogy beállnak egy vallási mozgalomba, egy szervezetbe, ahol különböző rituálikon vesznek részt, melyek révén konkrétan elhitetik magukkal, hogy ők jobbak, mint a többiek. Ezért ugye nekem a megtérés mindig idegen volt. Sokkal inkább szeretem magyarul fogalmazni ezt a jelenséget, és kimondani azt, hogy az ember, amikor meglátja, tehát a mindenható elveszi a szellemi vakságát, és meglátja az ő saját nyomorúságát, az ő saját gyarlóságát, akkor Istenhez fordul teljes lényével. Tehát szó szerint Istenhez kiállt, és utána már nem akar visszafordulni még egyszer a világba, hanem ott akar maradni, ugye, az Istenhez fordulás. De ott tartottunk, hogy azok a személyek, azoknál a személyeknél áll fenn a leginkább annak a veszélye, hogy azonosítják az ő embertársaikat az ő nyomorúságukkal, az ő bűneikkel, akiknek megadatott Isten kegyelméből, hangsúlyozom, ajándékba kapták a látást. Meglátták azt, hogy milyen a világ valójában, hogy a legtöbb ember milyen súlyos hazugságokban él, bűnökben él, és látják azt is, hogy merre felé tart az életük. Az igazat megvalva, amikor én ezt a kegyelmi ajándékot megkaptam az Úristentől, amikor elvette a szellemi vakságomat, és láttam, hogy miben élünk, miben él az egész emberiség, az embertársaim, magamat beleírtve, velem az élen, az rám akkora fájdalommal sújtott, hogy azt hittem, hogy meghalok. Teljesen komolyan mondom, hogy így éreztem. Viszont én is beleestem abba a hibába, amiről beszélek ebben a felvételben, hogy az embertársaimat kezdtem azonosítani az ő nyomorúságukkal, az ő bűneikkel. És nem csupán fájdalmat éreztem, hogy igazából, hanem undort is. Tehát undort éreztem a világ hazugságaival szemben. És persze a világ hazugságait hogy láttam meg? Hogy képes az ember meglátni? Tehát sajnos a legtöbben nem vagyunk képesek a gerendát észrevenni a saját szemünkben, hanem embertársaink homályos tükrében látjuk a saját hibáinkat is. Azt, hogy milyen hazugságok szerint él az ember, az Istentől elszakadt ember. És nyilván ez, amikor a tökéletesség fényével látja az ember ezeket a gyarló emberi vonásokat, akkor egy ilyen undor is születik benne. Viszont nagyon sokan megmaradnak ebben az undorban. Mondjuk ez az undor, ez úgymond természetes. Mert hogyha az ember nem tudta meggyűlölni a hiába valóságot, amelyet meglát az embertársai tükrében, és akár saját magában is. Ha valaki azt nem tudja meggyűlölni, nem tud Istenhez fordulni, nem tud újjászületni, nem tudja követni a megváltót. Tehát ez teljességgel lehetetlen. Tehát ezért szükséges, hogy az ember meggyűlölje. Csak az a probléma, hogy fennállnak a veszélye, hogy az ember, amikor meggyűlöli a bűnt, úgymond a hazugságot, az önállítást, amit lát az embertársai életében, akkor sokszor ő meggyűlöli az ő embertársait is. Tehát azonosítja az embertársait az ő bűneikkel, az ő hazugságukkal, hazugságaikkal, az ő gonoszságukkal, az ő ostobaságukkal, az ő gyarló természetükkel. És ekép úgymond megvetést, büszkeséget, kevésséget kezd érezni az ő szívében, embertársaival szemben. Ez történik. Főképp, mint mondtam, ez a legkiélezettebb a vallásos világban. Abban a világban, ahol általában az emberek embereket követnek, Isten vagy Jézus nevében, vagy Buddha nevében, teljesen mindegy. Tehát még mindig emberi hierarchiákat, emberi hatalmi hierarchiákat követnek. És ez a jelenség sajnos ott a legkiélezettebb. Tényleg Isten könyörüljön rajtuk, rajtam, mindannyiunkon. Ilyenkor csak ezt tudom mondani, ezt tudom gondolni. Amikor azonosítom az embertársamat az ő bűneivel, az ő gyarlóságával, az ő hiúságával, az ő gonoszságával, az ő alatomos megnyilvánulásaival, akkor undort érzek a személy iránt, a húsvér személy iránt. Mi történik, hogyha undort érzek valakivel szemben, valaki iránt? Az történik, hogy azáltal még jobban elszakítom magamat tőle, tőlük. És semmiképp nem tud megnyilvánulni Isten kegyelme, akár rajtam keresztül. Egy olyan személyen, akivel szemben a kiránt megvetést érzek, gyűlöletet érzek, nem tudok segíteni. Nem szabad elfelejtsük azt, hogy azt mondta a mester, hogy nem az egészséges embernek van szüksége doktorra, orvosra, hanem a betegnek. Ő nem az igaz, akiért jött, hanem az olyanokért, mint én, a bűnösekért, a tévelgőkért, hogy őket szólítsa vissza az atyához, a Isten országába, az igazságba, az életnek a szépségébe. De mi történik akkor, hogyha valaki, aki az igazságot megismerte, vagy betekintést nyert az igazságba, megvetést érez, undort érez az embertársával szemben. Teljesen egyértelmű, hogy nem tudja őt meggyógyítani. Nem tudja az Isten kegyelmét ráárasztani, amit ő megkapott. Ezért mondják azt, hogy Jézus gyűlölte a bűnt, de szerette a bűnösöket, szerette a beteg embereket. Értük jött, hogy igazából. Érted is. Értem. ő tudta, hogy óriási bajban vagyunk, de nem azonosította a mi személyünket, a mi lelkünket a gonoszsággal, ami bennünk él, amely minket rabul ejt, amely minket irányít. Ő nem azonosította a lelkünknek a fertőjét a mi lelkünkkel. Mert hogyha ezt tette volna, akkor nem tudott volna segíteni senkin, sem rajtam, sem másokon. Tehát ebből következik, hogyha én tényleg megszerettem az ő természetét, az ő lelkületét, az ő szellemiségét, az ő tanításait, az ő jellemét, akkor nekem is úgymond kötelességem a bűnös, a tévejgő fele barátaimhoz együttérzéssel viszonyulni, akár szánalommal, amelyet semmiképp nem fogok kifejezni sértő módon, hanem együttérzéssel, együttérzéssel, imával, alázattal. Mert csak így tudok segíteni azokon a személyeken, akik meg vannak kötözve különböző ilyen gyarló emberi természet jellemek által. Nagyon nehéz ezt megcsinálni. Ahogy mondaná a mester, embernek lehetetlen. Nagyon nehéz különválasztani a gyarlóságot, a gonoszságot a személytől, amely végrehajtja azt. Nagyon nehéz tudatosítani azt, hogy az a személy önmagában nem lenne gonosz. Az ő lelke Istentől van, mint az én lelkem is, mint mindannyiunk lelke. Hanem ő áldozat, ő rabja a bűnnek, ő rabja a tudatlanságnak, a tévelgésnek, a büszkeségnek, a kevésségnek, a pénznek, az anyagnak, a különböző testi függőségeknek. Ő rab. És ha itt tudok nézni embertársaimra, hogy ők is rabok, a lelkük kiáltozik szabadulásért, szabadságért, akkor bármilyen gonoszak, nem tudom őket gyűlölni. Nem szabad gyűlöljem őket. Nincs értelme, logikátlan is ez egyébként, hogy gyűlöljem őket. Ha valaki velem, tegyük fel, nagy képüsködik, vagy megsért, vagy kevékedik, az emberi természet visszavág, ugyanabban a fegyverrel, ugyanabban az eszközzel, amivel ő engemet úgymond megközelített. De a Krisztus természet, ő tudja, hogy az embertársaink hazugságai, az embertársaink kevéssége, büszkesége, hiúsága gyakorlatilag nem más, mint egy segélykiáltás. Segélykiáltás. Azt kiáltozzák, hogy segítségre van szükségük, igazi örömre van szükségük, mert mostan még abból kapják az örömüket, hogy embertársaik fölé helyezik magukat, embertársaik elismerik őket az ő fizikai képességeikért, az ő társadalom által elismert erényeikért. Ez minden örömük. De viszont, amikor meghalnak, amikor a fizikai testük meghal, elveszítik ezt az örömöt. Ők is. És úgymond a pokolba kerülnek, a pokoli létállapotba. Mert az az öröm, amit mostanig megkaptak, az már nem lesz meg. A dicsőség, amit kaptak az emberektől, nem lesz meg, azt elveszítik. A testtel együtt, az agynak a rothadásával elveszik minden, amit ők korábban értéknek hittek. Ezért az ilyen embereket nem szabad úgy megközelítenünk, hogy ők bűnösök, úgymond, hogy ők a bűn, nem ők a bűn, ők az áldozatok. Mindannyian azok vagyunk. A kérdés az, hogy miért nem teszi Isten lehetővé azt, hogy például én, aki ilyen nagy szavakat mond, használ, teljesen bűntelen legyek. Miért nem vagyok én teljesen bűntelen? Miért nem tudok teljesen bűntelen lenni? Azért, mert megmondatott, hogy Isten előtt, a tökéletesség, az életszerző előtt egyetlen egy test sem dicsekedhet, kevékedhet, nem kérkedhet. Az én meglévő gyarlóságaim és gyengeségeim azt bizonyítják, hogy még én is testi vagyok, én is bűnben vagyok, a bűn testében élek, és segítenek nekem abban, hogy ne váljak elbizakodottá. A fizikai testem erőtlensége, akár a betegségeim is, ezért vannak, hogy segítsenek nekem folyton tudatosítani, hogy nem vagyok tökéletes, nehogy elbízzam magamat, nehogy a kevésség bűnébe essek. Pál nagyon szépen megmondta, hogy a tudás, az ismeret felfúvalkodottá teszi az embert. Viszont nincs ahogy elkerülni a tudást. Aki Istenhez fordul, azt is megkapja. Megkapja a bölcsességet, megkapja az intelligenciát is. Mert Isten gyermekévé válik, és Isten odaadja neki mindenét, amilyen van. Persze mértékkel, hogy nehogy elcsúszson, nehogy tönkre menjen az ő jelleme, az ő dicsősége miatt, Isten dicsősége miatt. De viszont veszélyes a tudás olyan értelemben, hogy felfúvalkodottá tesz. A tudás maga, Istennek az ismerete maga, még az is elszakíthat Istentől bennünket. Bekerülünk abba az úgynevezett antikrisztusi lelkületbe, amikor látjuk azt, hogy mindenki más butább, mint mi, ugye, milyen keveset értenek az emberek, és abban a helyben ugye felfúvalkodunk, kevéjé válunk, úgymond lenézzük őket, és a meglévő tudásunkat felhasználjuk arra, hogy uralkodjunk fölöttük. Ezért van az, hogy, amit már többször mondtam, hogy a legtöbb helyen épp a Bibliát használják fel arra, hogy uralkodjanak az embereken. Miért? Azért, mert a Bibliában benne van az igazság. A Biblia bizonságot tesz az igazságról. Nagyon kemény eszköz, amit igenis fel lehet használni az emberek ellen. Az emberek leuralására, az emberek fölötti hatalmaskodásra. Ezért jelentette ki Jézus az egyik legfontosabb szabályt, hogy közöttünk, azok között, akik megismertük Isten kegyelmét, az ő elhívását, az ő bölcsességét, nem lehet versengés, nem lehet hatalmaskodás. Azt mondta, aki nagyobb közületek, legyen a ti szolgátok, legyen a legkisebb, alázza meg magát, és ezáltal tegyen ő bizonyságot arról, hogy Isten gyermeke, ne azáltal, hogy megalázza, uralja, leuralja embertársait, és függővé teszi őket az ő személyétől, mint ahogy történik, mint ahogy látjuk a legtöbb vallásban. Úgy keleten, mint nyugaton. Úgy a hinduizmusban, buddhizmusban, mint a kereszténységben. Hogy a felemelkedett mesterek, úgymond az igazságnak a tudói, uralkodnak a többiek fölött, kihasználják őket, és elhitetik velük, hogy nélkülük nem léphetnek kapcsolatba a mindenható Istennel, holott ez nem igaz. Így válnak az emberek szervezet függővé, gyülekezet függővé, templom függővé, papbácsi függővé, lelkész függővé, pásztor függővé, mester függővé, guru függővé. szervezet függővé. Ez történik a vallásosságban. Be kell ismerni azt, hogy azok a személyek, akik irányítják ezeket a vallásos mozgalmakat, valóban intelligensek, ők valóban betekintést nyertek valamilyen mértékig a Isten bölcsességébe, Isten országába. De viszont ezt a betekintést, ezt az ajándékot ők arra használták fel, hogy a Földön embertársaik fölött uralkodhassanak, és ekép az igazság által elbuktak, elkárhoztak, megteltek antikrisztusi lelkülettel, úgy mint Lucifer, ugye, hogy megtetszett neki az ő szépsége, saját szépsége, felfúvalkodottá vált, kevéjé vált, és uralkodik most is az egész világon. Az úgynevezett Lucifer, persze, ez is egy ilyen kitalált név. Nincsen benne így az írásban, Lucifer, ilyen nincs. Hanem azok a személyek, ugye azok a földi emberek, fizikai húsfér emberek, akik betekintést nyertek Istennek az igazságába, de azt arra használták fel, hogy mások fölött uralkodjanak, elvegyék embertársaik pénzét, élet erejét és élet idejét. Ugye? De térjünk vissza a lényegre. Hogyha azonosítom az embertársaimat, akár még az ilyen vezetőket is, akik ebbe a óriás tévedésbe estek, az ő bűneikkel, az ő gyalóságukkal, halálra ítélem őket, és magamat is. Nem szabad azonosítsam őket az ő tévedéseikkel. A gyarló természetnek az egyenes következménye, hogyha valaki megismeri az igazságot valamelyest, azt egyből már a maga javára akarja fordítani. Automatikusan, sajnos. Ez itt az ilyen személyekért is úgymond imádkozni kell. Fontos imádkozni. Akik így elbuktak, és nagyon sok embert úgymond becsaptak, fidevezettek, és benne tartanak a szervezetben, az emberi hatalmaskodás piramisában, hierarchiájában. Hogy igazából nekik van szükségük a legtöbb imára, a legtöbb szeretetre, mert óriási bajban, óriási veszélyben vannak, és óriási veszélybe sodornak azáltal másokat is. Muszáj külön válasszam én is, mindannyian, külön kell válasszuk a szemét, a húsvér emberi szemét, a lelket, attól a fertőtől, attól a szellemiségtől, amely leuralta azt, mert minden egyes ember, drága embertársak, igazságkeresők, utitársak, minden egyes ember, aki uralkodni akar másokon, rab, ő maga rab, rabja az uralkodási vágynak, annak, hogy ő mások fölé akarja helyezni magát. Ő rab, Hitler, Stalin, a pápa, az összes elnök, akik háborúkat indítottak. A vallási vezetők, az összes rab, és amennyiben én hatalmaskodni akarok embertársaimon, amennyiben elfogadom tőlük a dicséretet, a dicsőséget, én is rabbá válok az embertársaim dicséretének, magasztalásának a rabjává. Nagyon veszélyes játszma az. Az igazság nagyon veszélyes dolog. Élet van benne, de ugyanakkor a halál is benne van az igazságban. Mert fel lehet használni a saját elbukásunkra, a saját kárhozatunkra. Nem hiába nem adták ki a Bibliát oly sokáig. Tudta a mindenható, hogy a legtöbb ember nincsen megérve arra, hogy azt megértse. És ennek az a bizonyítéka, hogy mai is nagyon sokan félreértik, túlságosan félreértelmezik. Gonoszul használják fel azt. Kevélyen használják fel a Bibliát, a Biblia igazságait. Szó szerint vesznek nagyon sok mindent, amit nem kellene szó szerint venni, amit meg kellene érteni, amit a lélekkel kellene megérteni. Nem hiába mondatott az, hogy Jézus példázatok nélkül nem is szólt jóformán semmit. Azt hiszem, hogy János evangélista mondta azt, hogy példázatok nélkül nem beszélt. Példázatokban mondta ő az igazságot, mert tudta, az igazságot nem lehet kimondani. Nem fér bele emberi szavakba, sem a Bibliába, sem semmilyen más könyvbe. Nem fér bele az igazság. Ő azt csinálta, hogy rámutatott az igazságra. Megmutatta az irányt. Ő is irányjelző volt, útjelző volt számunkra. Azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Megmutatta az útat, az igazság útját, az élet útját. És nem tette kötelezővé. Ő azt mondta, hogy, akinek füle van, meghallja, akinek szeme van, látja. Megkívánja azt, és elindul feléje. Ezért én nem mondhatom senkinek, hogy, akkor gyorsan forduljál Jézushoz, így parancsolgatva, mert ez egész nem erről szól. Ezt nagyon nehéz felfogni, főképp azon személyeknek, akiket leuralt egy ilyen vallásos mozgalom, bármilyen fajta vallásos mozgalom, nem tudják felfogni azt, hogy nem azt kell csináljuk, hogy az embereket folyton fenyegetjük Jézussal, mert hiába fenyegetem én őket, senkit nem lehet beijeszteni Isten országába, aki nem szerette meg, aki nem nyert betekintést, hogyan nyerjen betekintést, hogyha én nem mutatom meg neki. Vagy egy olyan személy, aki benne van valamelyest, benne jár, nem mutatja meg neki, hogyan is nyerhetne bárki betekintést Isten országába. Hogyan nyerhetne valaki betekintést Isten országába, hogyha én azok a személyek, akik már valamennyire benne vannak, és megkapták a kegyelmet, nem tesznek bizonyságot, nem teszik kívánatossá azt. Érződik a lényeg, a különbség, a vallásosság és az igazság között? Valamelyest? Remélem, hogy érthetően tudok fogalmazni. Isten segedelmével, az ő dicsőségére persze. Azt mondja megváltó, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy akik látnak titeket, megkívánják Isten országát, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ők is meg akarják ismerni. Ez a lényege. Az ember vagy szerelembe esik, vagy nem esik szerelembe. Ha nem esett szerelembe, akkor hiába jesztegetem én őt. Istennek a haragjával, Isten nyilával. Persze, az igazság az, hogy aki nem indul el az igazság útján, aki, hallja az igazságot, hallja a hívószót, hallja, megkapja a meghívást, de nem fogadja el. Persze, hát ő döntött úgy, hogy elutasítja az életet. Nem Isten bünteti őt meg, igazából. Ez is egyfajta nyelveken szólás, hogy Isten haragja, Isten megbünteti. Valójában ő büntette meg saját magát, mert ő hallotta a hívószót, de elutasította azt. Többször hallotta, mert általában egy emberhez többször eljut a hívó szó, a meghívás. Tehát egymástán többször kapott jelzést, útjelzést, hívást arra, hogy forduljon Istenhez, az élet szerzőihez, és akkor igazi élete lesz. A mindenható nem veszi csak úgy el az embernek az életét. Egyik persze a másikra. Hirtelen, mindenféle jelzés nélkül, mindenféle hívás nélkül nem tesz ő ilyent. Az angyalok nem tesznek ilyent. A sátán maga úgymond. Ő sem tehet ilyent, mert ő is Istennek a hatalma alatt van. Ő is csak azt teheti meg, aminek számára, úgymond, amit számára lehetővé tesz az életszerző, a világ teremtője. Mindenki sok hívást kap, így vagy úgy. De persze, hogyha valaki ezt a hívást ilyen vallásos szellemiséggel kapja, vallásos lelkülettel kapja, ilyen fenyegető módon kapja, nem válik kívánatossá számára. Egyáltalán. De viszont, hogyha úgy kapja, hogy van benne szeretet, van benne kegyelem, akkor ő is megkívánja azt. Azt mondja, nekem is kell ez, segítsen nekem egy picit, hogy induljak el ezen az úton. Ez a lényeg, aki nem tudja ezt megcsinálni, sajnos többet árt, mint amennyit használ. És ráadásul az igazságot felhasználva, azt kiforgatva, ítéli az embertársait az örök szenvedésre, a kárhozatra. ez történik sajnos a világban. Tehát egy szó mint száz, nem szabad azonosítsuk embertársainkat az ő gyarlóságukkal. Aki Istenhez fordul, teljesen biztos, hogy meg fogja látni a valóságot. A valóság fájdalmas. A bűn maga, amikor az ember elkezdi látni a bűnt magában, embertársaiban, a bűn undorító. De ezt az undort nem szabad rávetítsük embertársainkra. Mert azáltal károsztatjuk őket, elveszük tőle a lehetőséget, hogy ők is felébredjenek, és megváltást nyerjenek. Nehéz dolog ez. Sőt, lehetetlen, mint ahogy mondta a mester, de Istennek minden lehetséges. Aki tényleg őt éhezi, őt szomjozza minden erejével, a lelkével, szívével, elméjével, akkor kap kijelentéseket. Kap kijelentéseket. Megkap minden eszközt, hogy meg tudja mutatni ő Isten országát embertársainak. Meg tudja kívántatni azt embertársaival. De ez tényleg fontos, drága igazságszerető, igazságkereső bajtársak, mondjam azt. Nagyon fontos, hogy az ember tényleg Istenhez forduljon. Ne maradjon benne a szervezetekben, ne embereket kövessen Jézus nevében. Jézus nem azt mondta, hogy kövessétek az embereket az én nevemben, hanem azt mondta, hogy gyertek hozzám, vegyétek magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat talál a ti lelketek. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, ezt mondta. Vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges. Miért? Azért, mert azon áldás van, azon abban erő van, abban gyógyulás van, abban feltámadás van, abban élet van. És aki ezt megtapasztalja, aki megpróbálja, Istenhez fordult, az már tudja, aki ezután fog Istenhez fordulni, egész pontosan Krisztushoz, mert ő volt Istennek a kijelentése. De ezt sem várom senkitől, hogy elhiggye nekem. Próbáljátok ki. Aki nem hiszi, járjon utána, hogy nyerjen személyes meggyőződést, személyes bizonyosságot afelől, hogy valóban Jézus volt Istennek az a tökéletes kijelentése, amelynél tökéletesebbet nem lehet fizikai formába belegyúrni, beleszőni. Őszintén bízom benne, hogy ez a felvétel is segített valakinek a megértésben, az irányváltásban talán. És teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta vagy hallja, legyen bátorság annak személyesen keresni, éhezni, szomjozni az igazságot, Istenhez kiáltani, alázattal, mint gyermek, térden, akár térden állva, fizikailag is, lelkileg, és meg fogja tapasztalni az igazságot. Azt az igazságot, amely elvisz, eljuttathat bárkit a lélek szabadulására, Isten országába. Jó egészséget! Sziasztok!